Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A történelem során több olyan család volt, melyek Erdélyt választották hazájuknak. Voltak olyan családok, amelyek honosítást vagy éppen erdélyi, illetve magyar nemesi rangokat szereztek. Erdélyben ugyanakkor voltak olyan familiák, amelyek habár nem magyar nemzetűségűek voltak, erdélyi, illetve magyar főnemesi rangot kaptak, de olyanok is, akik elmagyarosodtak és voltak, amelyek megtartották nemzetiségüket. Bárhogy is lenne, de részei az erdélyi történelemnek. Témánk nem magyar származású főnemesek Erdélyben.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is élt a meghívás lehetőségével.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, kedves szerkesztő úr! Sajnos már most jeleznünk kell azt, hogy ami az erdélyi főnemeseket illeti, ez lesz az utolsó műsorunk. Egy nagyon érdekes témát választottunk, legalábbis gondoljuk, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz. Olyan családokról fogunk ma beszélni, amelyek Európa más vidékeiről kerültek Erdélybe. Hát most Magyarországot leszámítva, ugye már beszéltünk azokról a családokról, meg Magyarországról származtak be, erdélyi ágaik alakultak ki, vagy Magyarországról telepedtek át Erdélybe. Illetve olyan családokról is szó lesz, amelyek erdélyi származásúak, de nem magyarok, tehát szászok, vagy éppen románok. Ezek a családok ugyanúgy részei az erdélyi történelemnek, és a családok történetei nem kevésbé értékesek és érdekesek, mint a mondjuk azt híres erdélyi főnemesi családok történetei.
Mai témánk tehát nem magyar származású főnemesek Erdélyben. Történész úr, milyen körülmények között kerültek ezek a családok Erdélybe, és pontosabban honnan származtak?
Most Erdélybe kerülni nem volt olyan borzalmasan nehéz. A legsikeresebb módszer az természetesen a házasság volt. Másik lehetett a birtokvásárlás, bár ez kevesebb esetben történt meg, és lehetett honfiúsítást nyerni, tehát indigenátust, csak előfordulhatott az is, hogy birtok nélkül. Házasságok általában úgy jöttek létre, hogy valamelyik családtag Erdélybe került, mint tegyük fel állami tisztviselő vagy katona, és házasságot kötve egy erdélyi nemes vagy főnemes család sarjával Erdélybe telepedett le, Erdélyben maradt. Most ha megfigyeljük Magyarországot, akkor egy széles palettáját találjuk az idegen származású családoknak, főleg a török által megszállt területeken, utána ugye felszabadult területeken, ugye a mai Kelet-Magyarországról beszélünk, de ugyanúgy a bánságban is nagyon sok német, olasz, makedoromán, szerb, vagy éppen francia család telepedett le, szerzett birtokot. Erdélyben a helyzet azért ennél egyszerűbb, mivel kevés a földterület, nem mindig vonzó ebből a szempontból, nehezen lehet földterületet szerezni az említett módszereket leszámítva, tehát ugye házasság, vagy éppen megörökölni egy birtokot valamilyen családi kapcsolat folytán. Elsősorban német nyelvterületről kerülnek családok Erdélybe, illetve van olyan például olasz származású család, amely azonban egy kis birodalmi kitérővel érkezik Erdélybe. Különben természetesen a műsor során már beszéltünk néhány ilyen úgymond idegen származású családról, beszéltünk a Degenfeld-Schomburgokról, beszéltünk a Hallerekről, akikről ma már csak egy pillanatnyi gondolkodás után jut eszünkbe, hogy valójában nem magyar származásúak.
Melyek tehát azok a családok, amelyek Erdélybe telepedtek?
Több ilyen család van, egy picit hosszú lesz a válaszom, kedves szerkesztő úr, és kezdeném az Eichelburgokkal. Az Eichelburgok egy osztrák származású család, pontosabban Karintiából származnak. Ők 1655-ben szereztek bárói rangot, 1787-ben pedig grófok lettek. Ha a nagy család, ugye néhány tagját kellene megemlíteni, akkor beszélhetnénk Leopold von Eichelburg lábjáról, aki Karintia kormányzója volt, de ott van Peter Christian Eichelburg, kortárs fizikus, Vladimir Eichelburg, kortárs osztrák történész is. A család különben 1840-ben szerzett magyar honfiúsítást, és Erdélybe a bárói ág tagjai kerültek. Arnold Eichelburg császári királyi tengerésztiszt volt, aki feleségül vette a Hilibi Haller család egyik tagját, és ebből a házasságból két fiú született, Wolf és Werner. Na most a család eredetileg a monarchia kikötővárosaiban élt, elsősorban Pólában, és hát 1918 után úgy döntöttek, hogy az akkor Romániához kerülő Erdélybe költöznek, és hát végül is 1922-ben telepedtek le Nagyszebenben. A két gyerek közül Wolf nevét kell kiemelni, aki 1912-ben született Pólában. Tanulmányait Nagyszebenben és Kolozsváron végezte. Kolozsváron germanisztikát és romanisztikát tanult, majd ezután Dijonban és 1935-tel kezdődően Berlinben folytatta a tanulmányait. A két világháború között kezdett írni verseket és prózát, de ugyanakkor érdeklődött a festészet és a zeneszerzés iránt. A világháború idején 1941 és 44 között Bukarestben dolgozott, mint fordító. Ezután Nagyszebenben tanárként dolgozott, megismerkedett Lucián Blagával, és részt vett a nagyszebeni irodalmi kör összejövetelein. 1948-ban börtönbe került, és 1951-ig munkatáborban dolgozott, majd 1959-ben újra letartóztatták négy más német nyelvű íróval, ugyanis tagja volt a német írók perének, amelynek következtében 25 év kényszer munkára ítélték. Végül 1964-ben szabadult. Ezután több zene és irodalom kritikai műve jelent meg Romániában, tevékenységét azonban 1980 után külföldön folytatta, ugyanis kitelepedett a hát az akkori német szövetségi köztársaságban. Wolf von Eichelburgnak nem voltak leszármazottai, de testvérének igen, tehát a család napjainkban is létezik. Következő család, amelyről néhány szót kell szólni, az a Gamerra család. Ők velencei származásúak, 1764-ben kaptak nemeslevelet, pontosabban egy Gamerra Péter, és 1790-ben pedig bárói rangra emelkedtek. Na most a családból Gamerra Gusztáv, aki császári tiszt volt, ő 1840-es évekbe került udvarhely székre, és itt kötött házasságot 1846-ban Macskási Krisztinával, Macskási Lajos főkirálybíró és Haller Karolina leányával. Tehát, ahogy elmondtam, Gamerra Gusztáv katona volt, 1840-ben hadnagy, majd 1848. július 1-től kezdődően főhadnagy az 5. dragonyos ezrednél Erdélyben, de július 25-én már századosként találkozunk vele a Kossuth, ugye későbbi 15-ös Mátyás huszár ezrednél Erdélybe, tehát átállt a forradalom oldalára. 1849 nyarán Székelykeresztúr térparancsnoka lesz, egyben az udvarhelyszéki nemzetőrség 5. zászlajának a parancsnoka. Azt is tudjuk, hogy 1849-ben az átutazóban lévő Bem Józsefet vendégül látta. A szabadságharc után Nagyszebenben halálra, illetve 2 év várfogságra ítélik. A forradalom után Székelykeresztúron telepedett le, a Székelykeresztúri Katolikus Egyház főgondnoka volt, az itteni állami tanítóképző igazgató tanácsának a tagja. Gyerekei közül Artúr plébános lett, illetve másik fiának, Oszkárnak a leánya, Alberta, később Magyarországra telepedve a Katolikus Női Társulatok főtitkára, illetve a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének az elnöke lett. Említést kell tegyünk a Karg családról. A Kargok 1615-ben kaptak birodalmi nemességet, 1621-ben kapták az előnevüket, tehát a Bebenburgi, és 1731-ben pedig bárói rangra emeltettek. Na most a családból bennünket legfőképpen Karg János, tehát Johann Karg von Bebenburg érdekel, aki 1859-ben született. Az ő édesapja Johann Baptist Karl Karg, császári és királyi lovassági százados volt, az édesanyja pedig Janka Dürász Karolina. Ő az iskoláit 1874-ben kezdte, pontosabban ami a katonai oktatást illeti. A Sankt Pölteni katonai kollégiumot végzi, majd ezután a Méri Schweizkircheni katonai főreáliskolába jár, majd pedig a tanulmányait a Bécsújhelyi Katonai Akadémián és a Bécsi Hadi Iskolán folytatja. 1879-ben már hadnagy, 1884-ben főhadnagy, és hát ugye emelkedik a katonai ranglétrán, egészen addig, hogy 1900-ban már ezredes, 1907-ben vezérőrnagy, 1911-ben altábornagy és 1915-ben már címzetes gyalogsági tábornok. Na most a beosztásai közül néhányat emelnék ki. Az első hely, ahol szolgál, az 1879-ben a császári és királyi 73-as gyalogezred Theresienstadtban, majd ezután következik Fiume, Pozsony, Marosvásárhely, Zára, Budapest természetesen, Losonc, Bécs, Krakkó, Nagyvárad. 1906-ban a császári és királyi 64. gyalogdandár parancsnoka lesz Budapesten. 1914-ben az 5. honvédkerület parancsnoka Kolozsvár központtal, és ugyanebben az évben a magyar királyi 38. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka lesz az orosz fronton. 1914 novemberében felmentik, majd 1915-ben a magyar királyi honvéd főparancsnokságra kerül. 1915-ben magyar királyi honvéd főparancsnok egészen 1916-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. Ő 1891-ben vette feleségül Maros Ugrán, gróf Haller Antóniát, Haller György és Bálint Borbála leányát. A házas pár 1919 után a Medgyes melletti Darlacon telepedett le, itt kezdett gazdálkodni. Ugye Darlac, ez a Haller családnak volt a birtoka, és Kárgék itt is élnek, Kárk János 1934-ben bekövetkezett haláláig, akit különben itt Darlacon a birtokán temettek el. Na most a gyerekei közül érdemes megemlíteni Györgyöt, aki hát úgymond édesapja nyomdokaiba lépett, 1911-ben önkéntesként bevonult a polai haditengerészethez, és 1914-ben már fregathadnagy, végigszolgált az első világháborút a tengerészetnél, majd 1918-tól sorhajóhadnagy, 22-től pedig folyamőr kapitány a folyamőrségnél, és hát innentől kezdve ugye emelkedett a ranglétrán. Néhány állomását, hogyha megemlítjük, 1933-tól a folyamőr parancsnokságon a folyamőr osztály vezetője, törzskapitányi rangban, 1938-ban alezredes, 1938-tól alezredes, 1941-ben főtörzs kapitány. A Medgyes melletti birtok, tehát Darlacnak az örököse igazából Kárk János és Haller Antónia János nevű fia kellett volna legyen, aki különben 1894-ben hunyt el, és 1945 után, pontosabban 47 után, hogy a kommunizmus idején kényszermunkatáborba került Dobrudzsába, ahol 1949-ben elhunyt. Egy másik család, amelyről érdemes egy pár szót szórni, azok a Blombergek. A Blombergek, akik Vesztfáliából származnak, ők 1670-ben kaptak bárói rangot, és már 1687-ben honfiúsítást nyertek Magyarországon. 1908-ban kaptak magyar bárói rangot. Blomberg Lajos feleségül vette Apor Borbálát, itt a 19. század, 20. század fordulójáról beszélünk. Ennek a házasságnak köszönhetően jön létre a család erdélyi ága. Három gyerek született, Frigyes, Gyula és Borbála. Frigyes Vas Erzsébetet vette feleségül, az ő házasságukból született Karla, vagyis Karolina, aki 1929-ben felesége lett Bánfi Dénesnek, és hát az ők esküvőjüket akkor hát utolsó nagy díszmagyaros esküvőjének, erdélyi díszmagyaros esküvőjének szokták tartani. Különben Blomberg Kárla, ő 1907-ben született, és a két világháború között több verset és prózát publikált a Pásztortűzben, az Ellenzékben, a Keleti Újságban, sőt, megjelent egy ifjúsági regénye is, ennek a címe az volt, hogy Bözsi, egy ősz története. Különben az írói álneve az Cegei volt, tehát Cegei Kárla néven jelentek meg a munkái. Később emigrált, és az akkori Német Szövetségi Köztársaságban élt. Testvéréről, Gyuláról is különben el kell mondani, hogy publikált ő főleg visszaemlékezéseket, illetve vadász történetei jelentek meg a kor újságaiban. A család birtokának különben a Máramaros megyei Gardánfalva számított, amelyet különben a család már megszerzett a 18. század végén, és a 19. század első felében itt már kastélyt épített. épületet. Ez a kastély, ez napjainkban is létezik, habár ezt a 19. század végén, 20. század elején átalakították. Annyit erről, hogy ezt a család különben visszaszerezte, ha nem tényleg valahol 2015-ben, de eladta. A következő család, azok a Klebelsbergek, ők Tirolból származtak, 1530-ban kaptak birodalmi nemességet, 1669-ben cseh bárói rangot, majd 1702-ben ugyanúgy cseh grófi rangot. Klebelsberg József 1847-es Bornemisza Borbálával kötött házasságának köszönhetően kerül a család ugye Erdélybe, illetve egy másik rokon, ugye Vilmos 1846-ban feleségül veszi Kun Józsefát. Ennek a családnak a tagja a két világháború közötti Magyarország talán legsikeresebb vallás- és közoktatásügyi minisztere, ugye Klebelsberg Kuno. Erdélyben ugye Aranyos Gerend és Vajda Szent Iván kapcsán is beszéltünk már erről a családról. Megemlíthető még a Leitner család. A Leitnerek első képviselője Johann Gottfried 1736-ban honfiúsítatott, tehát ez magyar honfiúsítást jelent. 1791-ben kerülnek Erdélybe, tehát ekkor fogadja el az erdélyi országgyűlés a honfiúsításukat. Na most ők a vajdahunyadi kohászat körül kifejtett tevékenységük révén kerültek Erdélybe, és kaptak honfiúsítást, de igazából később a család nem nagyon kötődött Erdélyhez. Meg kell említenünk a Logothetti családot, akik bizánci származásúak. Velencei grófi rangot szereztek 1703-ban. Ezt a rangot 1848-ban történt egy osztrák elismerése. A Logothettiek közül Vladimir vette feleségül gróf Nemes Karolinát. Császári tiszt volt, 1848-49-es harcokban vett részt Magyarországon és Erdélyben, és hát különben később a bukovinai, a rödeuci ménes vezetője lett. Pia Hugo diplomata volt, konzulként tevékenykedett 1899 és 1912 között Barcelonában, Milánóban, Hamburgban vagy éppen Tuniszban, majd 1912 után a monarchia nagykövete lett Teheránban. Az ő testvére Alfred, egy rokon, Logothetti Adriánt vette feleségül, és Erdélyben telepedett le. A családnak különben a mezőségen katonán volt birtok. Az ő fia, Oreszt vagy Oresztész, az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke volt, és a két világháború közötti Erdély egyik színes egyénisége. Néhány szót a Mansberg családról. Itt Mansberg Ágost 1886-ban Braunschweigi, tehát német bárói rangot kapott. Ő 1851-ben vette feleségül gróf Kornis Alexandrinát, és hát a gyerekei közül Sándor a Magyar Jelzálogban Kolozsvári igazgatóságának lett az igazgatója, az Erdély Múzeum Egyesület alelnök, az Evangélikus Egyház gondnoka, de viszont az ő leszármazottaival a család ezen ága kihalt. Érdemes még megemlíteni a Mirbachokat. Ők egy cseh grófi ranggal rendelkeztek, pontosabban Mirbach Kosmános névvel nyerték ezt 1791-ben, és ebből az ágból Mirbach Hugo 1870-ben Fehéregyházán feleségül vette Haller Ilonát, és ezzel Fehéregyházán birtokot nyert. Az ebből a házasságból született gyerekek, 8 gyerek volt összesen, Fehéregyházán, Görgény Szent Imrén és Alsórákoson születtek. Közülük megemlíteném Mirbach Emilt, akit 1945-ben meggyilkoltak a szovjetek, de el kell mondani róla, hogy ő volt az utolsó tulajdonosa a pozsonyi Mirbach palotának, amely hát Pozsony egyik csodálatos barokk épülete, ma különben a pozsonyi galéria barokk mestereket bemutató kiállítása található ebben az épületben, úgyhogy ha Pozsonyban járnak, akkor ne felejtsék el meglátogatni ezt a palotát, és jusson eszükbe, hogy az utolsó tulajdonos édesanyja ugye egy Haller volt, és maga a tulajdonos is itt Erdélyben, Alsórákoson született. A Mondbach család, Mondbach Frigyes, tehát Friedrich Mondbach 1836-ban nyert honfiúsítást, magyar honfiúsítást, és 1913-ban külön magyar bárói rangot is nyert. A családból Mondbach Sándor 1857-ben vette feleségül gróf Vas Máriát, és a leszármazottaik Erdélyben maradtak. A Pöllnitz család, Johann Pöllnitz 1725-ben vette feleségül Pekri Lőrinc és Petrőci Kata egyik leányát, Katát, és a család leszármazottai mindvégig Erdélyben maradtak, főleg Dés és Szamosújvár környékén éltek. A Rothenthal család, nagyon-nagyon érdekes a története ennek a családnak, ugyanis egy német hercegi családdal kezdődik, a Reuss zu Greiz hercegi család egyik tagja, 20. Henrik egy Isabella von Dachenhausen nevezetű bárónővel folytatott törvénytelen kapcsolatából születik Henrik nevű fia 1822-ben. Egy törvénytelen gyerekről van szó, tehát a Reuss nevet nem kaphatja, de az uralkodó, a báró Rothenthal nevet adja ennek a gyereknek, és ez a Rothenthal Henrik 1857-ben feleségül veszi Turi Bertát, és ezzel Erdélybe telepszik le. A házaspár különben főleg Marosvásárhelyen és Marosvásárhely környéki birtokain élt. A házasságból különben három fiú született, József, Henrik és Béla, mindhárman a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban tanultak, végezték tanulmányaikat. A család egy ideig a szőkefalvi birtok tulajdonosa volt. És végül a Schell-Bauschlott család, akik 1731-ben szereztek bárói címet, a 20. században kerülnek kapcsolatba Erdéllyel, 1932-ben Schell István feleségül veszi Somsics Máriát, és a kiskendi birtok tulajdonosa lett, és hát 1934-ben a testvére Mária feleségül ment Haller Ferenchez, de mondjuk ők Magyarországon telepedtek le, és egy másik ágból származó Schell Mária Luisa még 1923-ban feleségül ment gróf Haller Istvánhoz, és ezzel a Szentpáli birtok utolsó tulajdonosának a felesége lett.
Történész úr, a 100 származású főnemesi családok közül legismertebbek kétségkívül a Bruckenthalok.
Igen, a Bruckenthalok főnemesi ágának a története a 18. században kezdődik, pontosabban Michael Breckner királybíróval, aki nemességet kapott 1724-ben Bruckenthal előnévvel. Az ő Heidendorfi Konrád Zsuzsannával kötött házasságából születendő fia, ugye a Samuel, végül is ezt az előnevet kezdte családi névként használni. Samuel von Bruckenthal, ugye Bruckenthal Samuel, ő 1721-ben született, Újegyházán, Nokrich, tanulmányait az Nagyszebenben végezte, később Marosvásárhelyre kerül a királyi táblához, és 1741-el kezdődően már az erdélyi királyi gubernium-nál tevékenykedik. Ezután külföldi egyetemeken tanul tovább. Tudjuk azt, hogy 1743-ban a Hallei Egyetemen van, és 1744-ben pedig a Jénai Egyetemen találjuk, ugye egy jogtudományt tanul. 1745-tel kezdődően Nagyszebenben törvényszéki titkársegéd, és később első titkár, aljegyző. 1760-ban kormányszéki tanácsosnak nevezik ki, és Bécsbe kerül, mint a szászok küldötte, 1761-el kezdődően pedig királybíró lesz, és a szászok grófja. 1768-al kezdődően belső titkos tanácsos, 1773-ban már megkapja a Szent István rendet, és hát végül is 1774-ben kinevezik a gubernium elnökének, tehát a kormányzó tanács elnökének, és 3 évre rá pedig hivatalosan is Erdély gubernátora, Erdély kormányzója lesz. Természetesen Mária Terézia uralkodása alatt Bruckenthal nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy az erdélyi szászok ugye megőrizzék privilégiumaikat. Ez azért nagy mértékben sikerült is neki. Második József trónra kerülésével azonban a helyzet megváltozott. József megnyírbálta ezeket a privilégiumokat, és mivel Bruckenthal szembe helyezkedett az uralkodó reform terveivel, 1787-ben József menesztette gubernátori tisztségéből. Ezután komolyabb tisztséget már nem tölt be egészen 1803-ban bekövetkezett haláláig. Bruckenthal emlékét természetesen nagyon-nagyon sok dolog őrzi Erdélyben. Mondanám azt, hogy ugye egyfelől természetesen maga a nagyszebeni palota, ugye amelyet 1778 és 1788 között építetett, és amely egy, mondhatni azt, hogy egy valóságos bécsi palota, a város legreprezentatívabb épülete, azzal a gyűjteménnyel, amely benne található, és ugye ami igazából festvényektől, ötvös munkákig, és igazából könyvektől, ritkaságokig terjed. Ugyanakkor ő kastélyt is építetett, egy nyári rezidenciát, pontosabban a nagyszeben melletti Feleken, amely az elmúlt években különben kezdi újra virágkorát élni, hiszen kezdik restaurálni, és hát már látogatható. Még el kell mondani Samuel von Bruckenthalról, hogy ő az egyetlen erdélyi, akinek a szobrát ott találjuk, az 1888-ban leleplezett bécsi Mária Teréziának és korának szentelt emlékművön. Samuel von Bruckenthalnak az ága azonban kihalt. Tehát nem volt ki tovább vigye a bárói címet, és ez végül is átszállt a testvérének a leszármazottaira. A testvére Mihály, ő fogarasi kapitány volt, és hát az ő gyerekei, Mihály, Károly és Márton, ők 1790-ben emeltettek bárói rangra, de hát igazából a nagybácsinak a bárói rangját ruházták át rájuk. Mihály főkormányszéki belső titkos tanácsos volt, szebeni királybíró, Károly főkormányszéki fogalmazó, Márton pedig hát katona volt, Vasas ezredbeli főhadnagy. Na most a Bruckenthal család későbbi leszármazottai közül érdemes Józsefet megemlíteni, aki törvényszéki elnök, Samuel lovassági százados volt, és az utolsó tagja a családnak Hermann, vagy magyarosan Árminnak nevezték a kortársak, és az ő felesége a Cecilius családból származó Berta volt. Az egyik érdekes személyisége a kornak, ugyanis zenei tanulmányokat folytatott, és zeneszerző volt. Van néhány nagyon-nagyon érdekes műve, ritkán lehet ezeket hallani napjainkban. Az egyetlen, amit viszonylag könnyen meg lehet találni az internet segítségével is, az az 1871-ben írt Missa Solemnise.
Beszéljünk még más száz származású erdélyi főnemesről is.
Kezdjük az Arcokkal, ugye az Arc von Strausenburg család. Az előnevet, a nemesi előnevet azt egy Martin Samuel Arc keresztényszigeti lelkész szerezte meg a 19. század elején. Az, aki bennünket érdekel ugye a történetünk szempontjából, az Arthur Arc von Strausenburg, tehát Arc Arthur, ugye későbbi tábornok, akinek a szülei Karl, előbb postamester volt, majd földbérlő, és az édesanyja egy szászvárosi származású hölgy, Luise Pfaffenhube. Tehát Arthur Arc 1857-ben született Nagyszebenben, 1876-ban érettségizett a nagyszebeni evangélikus líceumban, később a nagyszebeni jogakadémián tanult, és hát végül is tiszti pályára lépett, elvégezte a bécsi hadiskolát, ugye a Kriegsschulet. 1902-től ezredes, 1908-ban már vezérőrnagy, 1912-ben altábornagy, majd a rákövetkezendő évben a bécsi hadügyminisztériumba került, mint osztályvezető. Na most az első világháború kitörése után a 15-ös gyalogos hadosztály parancsnoka lett, később átvette a kasai 6. hadtest parancsnokságát, és oroszlán részt vállalt, hogy az 1914 novembere, decembere között zajló limanovai csatában és a 15-ös májusi gorlicei áttörésben. 1915. augusztusában gyalogsági tábornok lett, majd 1916-ban az első hadsereg élére nevezték ki. 1917-ben az új király, ugye a 4. Károly, közös hadsereg vezérkari főnökévé nevezte ki. Ő volt ugye a közös hadsereg utolsó vezérkari főnöke. A háború után nyugdíjba vonult, és először Bécsbe költözött. Bécsbe szűkösen élt, ugyanis ugye az osztrák hatóságok nem folyósították nyugdíját. 1925-től a magyar kormány döntött úgy, hogy kegydíjat folyósít neki, és ezután hát 1933-ban magyar állampolgárságot kapott, és végül áttelepedett Budapestre, itt is élt 1935-ben bekövetkezett haláláig. Érdemes még néhány szót a Bedeus von Scharberg családról beszélni. Ők a 16. században kerültek Besztercére. Josef Bedeus von Scharberg az, aki főnemesi címet szerez a családnak. Az ő édesapja Joachim, erdélyi kormányszéki tanácsos történész volt. Józef tehát az iskoláit a szülővárosában, tehát Nagyszebenben végezte, később Kolozsváron tanul, a kolozsvári unitárius kollégiumban, később jogot tanul, ezután beutazta Erdélyt, később európai útra is indult, járt Pécsben, Prágában, Dresdában, Regensburgban, Linzben, vagy éppen Velencében. 1902-ben kezdődik a politikai karrierje, amikor is az erdélyi kormányszéknél helyezkedik el. Később az erdélyi udvari kancelláriához kerül, udvari tanácsos volt, erdélyi főkormánybiztos. 1837 és 1847 közötti országgyűléseken fellép az erdélyi szászok autonómiájának a megőrzésért, és ugyanakkor támogatta a latin, mint hivatalos nyelv eltörlését és magyarral való helyettesítését. A 48-49-es forradalom és szabadságharc elején elszigetelődik a szászok között, ugyanis támogatta Erdély Magyarországgal való unióját. A forradalom második felében azonban a bécsi hatóságok oldalára áll, hogy fogalmazzunk így. A szabadságharc leverése után újra elfoglalta hivatalait, 1854-ben pedig ausztriai bárói rangra emelték, több munkája jelent meg Erdély történelmével kapcsolatosan, és hát még 1842-ben elnökének választotta a Verein für Siebenbürgische Landeskunde, vagyis az Erdélyi Honismereti Társaság. Még egy családról kell említést tegyünk, ők a Cichelius család, akik 1722-ben kaptak nemesi rangot von Rosenfeld néven, majd Andreas Cichelius von Rosenfeld bárói rangot kapott 1794-ben, de fiában az ág ki is halt. Majd később Karl Ludwig lesz az, aki 1865-ben bárói rangot kap. Ő az Erdélyi Országgyűlés tagja volt, a bécsi pénzügyminisztériumban dolgozott, sőt az osztrák felsőház tagja is lett. Az 1850-es, 60-as évek ugye abszolutista közigazgatásában vállalt szerepet. A fia Lajos 1912-ben pedig magyar bárói rangot kapott, azonban vele a család főnemesi ága kihalt.
Voltak-e esetleg román származású erdélyi főnemesek?
Természetesen igen, habár kevesebben, mint a privilegizált nemzetek közül, ugye a magyarok és a szászok közül. Említettük ugye már ebben a műsorban példának okáira a nopcsákat. A 18. században viszonylag ritka az a román származás, aki főnemesi rangot kap. Természetesen a számuk majd sokkal nagyobb a 19. század végén, hát főleg az 1848-as forradalom után, illetve 1867 után. A 18. században érdemes megemlíteni a sztojkákat, akik máramarosi származásúak, és 1749-ben három testvér, Zsigmond, Pál és Lajos kaptak bárói címet. Igazából itt Zsigmondnak köszönhető a bárói cím megszerzése, aki 1699-ben született, és 1717 után tért katolikus vallásra, tehát addig ő görögkeleti vallású ortodox. És miután katolikus vallásra tért, az egyházi pályát választotta, Egerben végzi a szemináriumot, később 1729-ben Kassán lesz plébános, és 1749-ben kinevezik Erdély római katolikus püspöknek és főkormányszéki tanácsosnak, és ugyanekkor ugye 1749-ben kapja a bárói rangot, és vele együtt aztán testvérei. Püspöksége alatt megalapítja az egyházmegyei szemináriumot, a gyulafehérvári székesegyházban egy új főoltárt épített, és hát végül is 10 év után 1759-ben lemond a püspökségről. 1848 után a főnemesi rangot szerzett románság száma megnő, főleg azokról beszélünk, akik a forradalom idején a bécsi kormányzatot támogatták, illetve természetesen későbbi korszakban is több olyan román származásúval találkozunk, akik főnemesi címet szereztek. Például a kokáért ugye elég, hogyha csak Andrei Saguna görögkeleti püspököt említjük meg, aki ugyanúgy bárói címet kapott a forradalom idején játszott szerepének köszönhetően. De itt érdekes még megemlíteni egy Vasile Ladislau Pop nevezetű úriembert, aki egy görögkatolikus pap fia volt, és aki Kolozsváron és Bécsben végezte a tanulmányait, majd pedig a marosvásári királyi táblához került. 1848 után kerületi biztos lett, és 1865-ben az erdélyi legfelsőbb törvényszék elnökeként tevékenykedett több időn keresztül, majd 1868-ban az Astra elnöke is lett, és 1872-ben, hát ugye ezért a tevékenységért kapott bárói rangot. Na most számtalan román származású kapott ugyanúgy főnemesi rangot katonai tevékenységének köszönhetően, vagy éppen a háború alatti szolgálatának köszönhetően. Ugyanis például a Mária Terézia rend megszerzése ugye bárói titulussal is járt, és itt csak egyetlen egyet említenék meg. Van Boérjut, Polichna báróját, aki azért Polichna bárója, mert hogy a polichnai csatában, tehát első világháborúról beszélünk, tehát a polichnai csatában Galícia területén sikerült feltartóztatnia az orosz haderőt. 1915-ben megkapta a Mária Terézia rendet, és 1916-ban már a bécsi hadügyminisztériumban dolgozott, mint szakértő, és hát végül is 1918-ban tábornoki rangra emelkedett, és magyar bárói rangot kapott. Később a román hadsereg kötelékébe került, részt vett a tanácsköztársaság elleni hadjáratban, később az erdélyi seregek parancsnoka lett, majd a nagyszebeni 7. hadtest parancsnoka, és hát az 1920-as években még a román szenátus tagja is lett.
Tanár úr, megkérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket.
Ma ugye olyan családokról beszéltünk, amelyek idegen származásúak és Erdélybe kerültek, voltak olyanok, akik honfiúsítást nyertek, és voltak olyanok, amelyek később külön erdélyi vagy magyar főnemesi címeket szereztek. Ugyanakkor olyan családokról is beszéltünk, amelyek erdélyek, de nem magyar származásúak, és valamikor a történelem folyamán főnemesi címet szereztek, Mindegy, hogy erdélyi, magyar, birodalmi vagy osztrák címekről beszélünk. Erdélybe telepedett családok közül említettük az Eichelburgokat, ugye Wolf von Eichelburg az írót, a Gamera családot, Gamera Gusztávval, aki 1848-ban a magyar hadsereg kötelékében szolgált, de beszéltünk a Kárgokról, a Mansbergekről, a Monbachokról, a Blombergekről, a Klebelsbergekről, a Leitnerekről, a Logotettiekről, a Mirbachokról, a Pölnicekről, a Rothentálokról, a Schellekről. Majd részletesebben bemutattuk Samuel von Bruckenthal karrierjét, és még néhány más száz származású főnemes családot, ugye a Cikérius von Rosenfeldet, a Bedeusokat, az Arz családot, és természetesen román származású főnemesi családokról is szó esett, ugye beszéltük Ioan Boieriu tábornokról, Vasile Ladislau Popról, illetve a Sztojka családról, amelynek kiemelkedő tagja Sztojka Zsigmond erdélyi katolikus püspöke volt.
Történész úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és ugye, ha bár a műsor elején azt mondtuk, hogy ez az utolsó műsorunk, azért még lesz egy legutolsó, ahol próbáljuk összefoglalni a Marosvásárhelyi Rádió Kőbezárt múltunk című műsorának különálló sorozatának, az erdélyi főnemességnek a műsorait.
Hát igen, szép lassan az erdélyi főnemesség végéhez érünk. Most azonban átadjuk a stúdiót, elköszönök. Az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánok. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.